Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Ráháker Andrea vagyok, és Önök a Hit Rádiót hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatja a rádiót, a médiabárka projektet, a YouTube csatornákat, iratkozzanak fel mindenhol, és az én csatornámat is a szíves figyelmükbe ajánlom, Deep Stage néven fut még mindig a YouTube-on. Engem is nagyon boldoggá tesz, hogyha támogatnak azzal, hogy feliratkoznak a csatornára, és hallgatják a podcastemet a YouTube-on is. Mai műsorban több olyan témát hoztam, ami egy kicsit felborzolja a kedélyeket, bár szerintem ez már a szokásomnak is nevezhető. Az első téma az az, hogy vajon Iránban az izrael ellenesség farvizén, amit az ellenzék úgymond a zászlójára tűzött, vagy az ellenzék próbál meglovagolni, lesz-e forradalom? Tehát vajon lesz-e egy olyan nagy lendület az ellenzékben, ami megdöntheti a radikális iszlám uralmat Iránban? A második témám az pedig egy kicsit ilyen amerikai kitekintés, ugye arról, hogy Ron DeSantis újabb törvényt hozott a gyermekek védelmében Floridában. Ben Shapiro pedig, aki egyébként nagy kedvencem, egy kis céltévesztésbe került azzal, hogy előadásokat tart a YouTube-on arról, hogy az orosz történelemmel kapcsolatban Putyin hogyan téved, és ezt egy kicsit közelebbről is érdemes talán megnézni, hogy mi ennek az oka, valamint az is szóba kerül majd, hogy a Disney nem keres olyan jól a Disneylandekkel már, mint amennyire a Warner Brothers keres a saját vidámparkjaival, és arról is beszélek, hogy ennek mi az oka. A végére pedig hagytam egy olyan témát, ami megint csak az egyik veszőparipám, a migráció lényegében, tehát arról értekezik a német belügyminiszter, és ezzel kapcsolatosan a Die Welt című újság is, hogy úgy gondolják a vezető politikusok, hogy a szalafizmus az sokkal kevésbé veszélyes, mint a szélső jobboldaliság, és ezt a mondatot, ami egyébként szerintem félelmetes, megpróbáljuk közelebbről megvizsgálni, hogy mit is jelent ez. Nagyon remélem, hogy itt tudom tartani Önöket az adás végéig, és aztán utána is a hangszórók mellett. Minden esetre jó szórakozást kívánok Önöknek. Igyekszünk olyan témákat válogatni, amelyekkel tudjuk a fontos dolgokra irányítani az Önök figyelmét, és ez így történik most is. Mindenki az Irán elleni támadásról beszél, meg Irán támadásáról Izrael ellen, és ugye itt a kommentekben is látszott, hogy egyáltalán nem egy olyan téma ez, ahol minden fehér és fekete, tehát hogyha vele megyünk abba, hogy ki mit kezdett el, akkor soha az életben nem lesz vége ennek a konfliktusnak, de az a helyzet, hogy volt egy nagyon-nagyon érdekes cikk a Jerusalem Postban, amit nem zsidók, hanem Izraelben munkálkodó, vagy az izraeli újságnak bedolgozó irániak írtak egy véleménycikket. Dr. Nir Bombs, aki a közel-keleti tudományok egyik kutatója, és Shayan Arya, aki pedig Irán szakértő, emberi jogi aktivista és Irán alkotmányos pártjának, tehát van egy ilyen ellenzéki párt, neki, ennek a pártnak a tagja az illető, akik írtak egy nagyon érdekes véleménycikket, és erre szeretnék egy kicsit jobban kitérni, mert szerintem ez is nagyon áthallásos így az európai dolgokra. Ugye ez a két személy arról értekezik, hogy Irán elméletileg egy demokratikus ország volt, meg gyakorlatilag is, mielőtt 79-ben kitört volna az úgynevezett forradalom, és át nem vették a vallási fanatikusok és a radikális iszlamisták az uralmat. Ugye elűzték a Pahlavi Sahot, aki Amerika barát módon irányította az országot, és igen erős támogatást is kapott Amerikából, hogy aki látta az Argo című filmet, a Ben Affleck félét, nem a magyar változatot, az látta, így betekinthetett abba, hogy annak idején, amikor kitört ez a forradalom, akkor az amerikai diplomatákat, meg a kanadai diplomatákat hogyan kellett szinte ilyen mindenféle akrobata mutatványokkal kimenteni Iránból, mert ugye életveszélybe voltak, gyerekeket állítottak be, hogy a ledarált dokumentumokat, amiket a követségen ott hagyott az amerikai társasága, hogy menekültek, hogy a gyerekek elkezdték ugye összeillesztgetni ezeket a papírokat, tehát ugye nagyon durván Amerika ellenes lett a rezsim, és ezt érzik természetesen az emberek is, akik alapvetően ettől, tehát még talán az első generáció, aki a forradalom közben volt ilyen 40-50 éves, ők megosztottak voltak ebben nagyon, tehát ott nagyon sokan voltak, akik egyébként mentek volna tovább a pahlavi féle irányba, tehát ez egy kellemes, igazából olyasmi állam volt Irán, mint ahogy most talán Izraelt el lehet képzelni a Közel-Keleten, hogy megvannak a közel-keleti sajátosságok, de azért van benne egy ilyen európai, észak-amerikai beütés egy kicsit, tehát nem ez a tradicionális, meg nem volt ennyire keményvonalas, és akkor hirtelen ebből lett egy ilyen brutálisan keményvonalas rezsim. És ugye, ha visszatérünk a cikkhez, arról értekeznek az írók, hogy valószínűleg az izrael ellenesség az egyáltalán nem egy össztársadalmi jelenség Iránban, és ráadásul az ellenzéki pártok ezt most egyre inkább az ászlajukra tűzik, és egyre inkább a rezsim ellenességgel válik ez egy szinten, tehát úgy szinonimájává válik lényegében az izrael ellenesség, ami elég nehéz, bonyolult megérteni, hogy ez hogy is van, de lényegében azt taglalják, hogy ha a rezsim elkezdi az izrael ellenességet erőltetni az emberekre, például azzal, hogy foci meccsen palesztin zászlókat lobogtatnak, meg minden erejükkel megpróbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy minden Izrael hibája, meg például volt egy ilyen Hamaszt támogató rendezvény, ugye október 7-e után, amikor ez megtörtént, abban azért Iránnak nagyon nagy szerepe volt, akkor csináltak egy ilyen utcai demonstrációt, ahol süteményt osztottak, meg üdítőket, meg minden, és azt állítják ezek az emberek, hogy hiába a 16 milliós nagyváros Teherán, talán 2000 ember, hogyha megjelent ezen a rendezvényen, ráadásul a foci meccsen, ott meg a palesztin zászlókra kifejezetten idegesek lettek az emberek, és így kb. Úgy lehet lefordítani, amit mondtak, hogy azok, akik kirakták az zászlót, az bizonyos szűk helyekre nyugodtan bedughatják maguknak. És hát ebből ők azt szűrik le, hogy az iráni közvélemény az egyáltalán nem gyűlöli annyira Izraelt, mint amennyire a rezsim gyűlöli. Ráadásul, mivel a pénz legnagyobb része, ami befolyik az országba, ami ugye a gazdaságot kellene, hogy fellendítse, az a terror támogatására megy. Ugye Irán mindenhol jelen van a forradalmi gárdával, jelen van Szíriában, jelen van Libanonban, Jemenben például, Gázában, a nyugati parton, tehát Cisjordániában és így tovább, és mindenhol azon dolgozik, hogy valahogy megpróbálja felszámolni a zsidó államot, mert ugye ez illik bele abba az ideológiába, amit követnek. Viszont azt állítják ők, akik irániak, meg aki egyébként közel-kelet szakértő, hogy az iráni társadalom viszont egyáltalán nem ennyire támogató ezzel az egésszel kapcsolatban, és a fiatalok meg még inkább kevésbé, ahol ugye 47%-os a munkanélküliség, tehát ahogy kijönnek az egyetemről, azoknak a fiataloknak a 47%-a nem tud elhelyezkedni. Ugye arról is beszéltünk, amikor elkezdődtek a szankciók, nagyon nagy probléma volt a legalapvetőbb szükségleteknek a betöltésével is, ugye nem voltak áruk a boltban, nem tudtak igazából az emberek fizetést kapni, a közszolgáltatásokat nem lehetett igénybe venni, mert nem volt pénz, hogy kifizessék az állami alkalmazottakat, és akkor hirtelen ugye erre is azért csak átálltak. Ugye arról is értekeznek, hogy 2017-18-ban, amikor ugye megint csak erősebb lett a szankció Irán ellen, aztán utána 2020-21-ben voltak demonstráció hullámok, aztán 23-ban volt, amikor vallási rendőrség megölte azt a fiatal lányt, és akkor ilyen óriási demonstrációk indultak meg, hogy ugye a vallási fanatizmussal szemben. De az a helyzet, hogy valahol nekem hiányzik mindegyik után az a katarzis állapot, amiben aztán utána megindul valamiféle alulról építkező forradalomszerű dolog, mint ahogy most ők ezt mondják, hogy lehetséges, hogy az, hogy ennyire erőltetik ezt az izrael ellenességet, ez át fogja billenteni a társadalmat egy olyan irányba, hogy neki támadnak a saját vezetőiknek, és alulról szerveződő forradalmat fognak indítani, mert elegük van abból, hogy minden sokba kerül, elegük van abból, hogy nincs megfelelő ellátás, közszolgáltatások, munkanélküliség van, tehát szinte az embereknek a megélhetése van veszélyben, és minden pénz a terror támogatására megy el. Tehát ezt én a magam részéről úgy értelmezem, hogy ez egy ilyen európai gondolkodásmód, amit ez a két szakértő megpróbál itt megfogalmazni. Tehát az egésznek egy olyan íze van, mint hogyha a nyugatnak a vágyai lennének ebben kifejezve, hogy még van Iránban egy olyan tömeg, egy jelentős tömeg, amely ugye képes forradalmat kirobbantani, amelyre lehet hatni, tehát amely akar demokráciában élni, amely akar egy vallási fanatizmus helyett, mondjuk egy ilyen mérsékelt, mint ahogy Törökországban is van, bár az is most már kezd azért a vallási fanatizmus felé elmozdulni, de hogy azért mégis egy polgári életmódot tudjanak folytatni, mint ahogy azt nyugaton teszik az emberek, és így tovább. De nekem továbbra is az a véleményem, mint ahogyan tavaly is próbáltam megfogalmazni az ellenvéleményekkel szemben, hogy az, hogy kimennek demonstrálni, mert meghalt ez a fiatal nő, az azt mutatja, hogy van elégedetlenség az emberekben, de utána sem láttunk forradalmat, tehát nem történt semmi, nem sikerült bemozgatni úgy a népet, pedig érintve vannak, mert ugye ez a vallási rendőrség, ez egy nagyon-nagyon durva dolog, de mégis szépen belesüllyedtek vissza a megfélemlített tömegbe azok, akik kimentek demonstrálni, vagy pedig kiiktatták a vezetőket, akik próbálták megszervezni ezt az egész forradalom témát, és aztán a tömeg az meg szétszélett. És ugyanezt látom én most is, hogy lehetséges, hogy van egy általános elégedetlenség, van egy olyan frusztráció az emberekben, ami kifejezetten érthető, meg ugye a mi szemünkben, tehát mi egy teljesen más kultúrából nézzük ezt, és a mi szemünkben ez már elég lenne ahhoz, hogy forradalmat indítsanak el, mert ugye a mi számunkra ez a legfontosabb, csak ugye elfelejtkezünk róla, hogy ők egy teljesen más kultúrában élnek. Tehát azért az, hogy mert ez a harmadik generáció talán, amelyik felnő a forradalom kezdete óta, tehát 79 óta, bár talán nem, bár lehet, hogy már a harmadik is megszülethetett, de két generáció biztos, hogy már azóta felnőtt, amióta megtörtént az iszlám forradalom Iránban, és az a helyzet, hogy amikor egy ilyen ideológia uralkodik valahol, akkor az így rányomja a bélyegét arra, hogy milyen világnézetük van az embereknek, és hogy hogyan gondolkoznak bizonyos dolgokról, és minél tovább tart egy ilyen diktatúra, annál nagyobb az esélye annak, hogy teljesen beivódik az embereknek a lelkébe, a világnézetébe, sokszor a genetikájába is, és nem lehet azt mondani, hogy az egész nép el van nyomva, és van egy ilyen nagyon szűk réteg, akik azt az egészet gondolják, és mindenki ellenkezik, hanem igenis egy nagyon nagy tömeg van Iránban, akik gyűlölik a zsidókat, akik gyűlölik Amerikát, akiknek jó ez, hogy ilyen nagyon-nagyon sarkos vallási uralom van, akár fanatikusnak is lehet nevezni, és azért ezek tuti biztos, hogy nem fognak a forradalomban részt venni. Azt én el tudom képzelni, hogy az amerikai hatás az a fiatalokra már elért egy olyan mértéket, hogy vonzónak tartják azt az életmódot, amit látnak a Netflixen, mert azért nyilván más az, mikor az ember nőként elmehet vásárolni, és fel is vehet egy szép ruhát, úgyhogy közben kimehet venni az utcára, és ez csak egy ilyen banális dolog, de például az, hogy dolgozhat, vagy vállalhat olyan feladatokat, amit egyébként egy iszlám kultúrában a nők soha nem csinálnak. Tehát vannak azért a feminizmusnak ilyen enyhe formái, ami valószínűleg vonzó egy olyan kultúrában, ahol a nők alapvetően egy ilyen alsóbbrendű szerepet töltenek be. Viszont azt én nem érzékelem még így sem, bár ezek a szakértők, ezek nagyon szeretnék, hogyha így lenne, hogy a fiatalok azok majd ki tudnak robbantani egy ilyen forradalmat. Mert ugye azt látjuk, amit mifelén kommunikálnak, vagy amit egyébként, ami a számunkra elérhető információ, ehhez nagyon-nagyon jó lenne tudni azokat a nyelveket, de sajnos azért ez eléggé nehéz, hogy az ember mondjuk fársziul tudjon olvasni. De az a helyzet, hogy azok az emberek, akik nem bírják a rezsimnek a túlkapásait, azok elmennek. Ugye amikor még Budapesten éltem, volt egy olyan helyen laktam, ahol nagyon sok volt a külföldi bérlő a többi lakásban, és körülöttem volt olyan időszak, hogy minden lakásban irániak laktak. Iráni fiatalok, akik vagy valami egyetemre jártak, vagy csak egyszerűen gazdag szülőknek a gyermekei, akik ki tudtak jönni Iránból, és ide költöztek így átmenetileg. És az a helyzet, hogy mindegyik elment. Tehát nem maradtak Magyarországon, elmentek Amerikába valószínűleg. Tehát azok, akik megtehetik, akik valóban nem képesek együttműködni, azok elmennek. És akár azt is lehet mondani, hogy egy másik kultúrában, amikor átkerülnek, akkor így megcsömörlenek, mert azért nyilván nem ugyanaz a helyzet, mint amit a Netflixen lát az ember. Tehát, hogyha valaki mondjuk Németországban él, vagy az Egyesült Államokban, tehát nagyon-nagyon sok minden, az nem úgy van, mint ahogy a filmekben látjuk. És van olyan, aki például totál megcsömörlik, és aztán visszamegy, és még radikálisabb lesz, mint amilyen az elején volt, vagy amilyen lett volna, hogyha nem megy el. Szóval nekem nem jön át ez, hogy benne van talán ebben a mostani helyzetben egy ilyen nagy átütő erő, amivel meg lehet dönteni ezt a rezsimát. Az, hogy szükség lenne rá, azt mi nyugatról nagyon-nagyon is akarjuk, és az mindenki számára jobb lenne, hogyha nem egy vallási fanatikus vezetné az országot, vagy több vallási fanatikus, hanem lenne az embereknek szavazójoga valóban, ha eldönthetnék, hogy mit akarnak csinálni, ha szabad önrendelkezési joguk lenne. De azt látjuk 79 óta, hogy akármi történt, akármilyen túlkapásai voltak a rezsimnek, tehát láttuk ezt az Ahmadinejadot, aki teljesen elmebeteg volt, ugye, aki abba a szektába tartozott, ami a 12. imámnak az eljövetelét hirdeti, és azért akart mindenáron atomot robbantani, hogy kitörjön a káosz, mert hogyha kitör a káosz, akkor eljön a 12. imám. Tehát láttunk már ilyet is, és őt sem döntötték meg, hanem egyszerűen fogták, és választottak helyett egy másikat, aki nem volt annyira fanatikus, mint az Ahmadinejad, de ettől függetlenül az alapok, azok pontosan ugyanazok minden egyes politikai vezetőnél Iránban, és én azt látom, hogy akárhogy is van egy ilyen wishful thinking, egy ilyen vágyteli gondolkodás arra, hogy hát ha valahogy most a társadalomban lesz egy ilyen nagy fordulat, én nem érzem egyáltalán, és ahogy történtek az események, tehát szinte bármi történt, volt egy-két demonstráció, és aztán vége lett, és utána megint visszatért minden a régi kerékvágásba. És nagyon valószínű, hogy ez a mostani helyzet is, hogyha még így is, hogy Izrael megtámadta Iránt, lehetséges, hogy ez tényleg vagy egy nagy kenyértörés lesz, tehát hogyha el kell menni katonának, bár ezt sem gondolom, hogy így lesz, vagy pedig tényleg szépen beolvadnak, és így, hogy Izrael visszatámadott, így még jobban fogják gyűlölni a zsidókat. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Most Amerikában több olyan dolog is történt, amivel szerintem érdemes foglalkozni, bár lehet, hogy ez inkább egy kicsit ilyen egyveleg jellegű lesz, de szeretném mind a három témát érinteni, amit így gondoltam, hogy elhozok önöknek. Az első az az, hogy a Daily Wire egyik felületén olvastam, hogy Ron DeSantis megint hozott egy olyan törvényt, ami kifejezetten a gyermekek védelmére jött létre. Ugye korábban már született egy olyan törvény, amely alapján ugye lehetett kifogásokat benyújtani olyan tankönyvekkel szemben, amit a tanárok saját hatáskörben ugye beemelnek az oktatási anyagba. Ezt mi is látjuk itt Magyarországon, hogy például fakultatív módon a kötelező olvasmányok közébe lehet venni a Harry Pottert például, ami egy teljesen új dolog, vagy más olyan könyveket, amiket a tanár úgy ítél meg, hogy szerinte ez kifejezetten a gyereknek az általános műveltségéhez hozzá tartozik. Viszont Amerikában ez egy kicsit szélesebb, mert ott ugye például azt lehetne mondani, hogy mivel vallási radikalizmus van benne, ezért az egri csillagokat például meg lehetne kifogásolni. És ugye ez úgy tűnik, hogy az aktivisták, azok igen erősen ki is használták. Ugye a törvénynek az volt a célja, hogy semmiféle ilyen meleg propagandához, vagy kritikai fajelmélethez kapcsolódó anyagokat ne vegyenek fel a tanárok, mert ugye azért a liberális tanárok elég rendesen ott is próbálják a gyerekeket a saját gondolatuk szerint nevelni, meg arra vinni, hogy ők is értsenek ezzel egyet. Ugye a gyerek az még, amíg kicsi, meg a fiatalok is azért olyanok, mint a szivacs. Tehát főleg, hogyha valaki tekintélyből próbál valamit mondani nekik, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy igazából a gyerek azért fogadja el, mert hogy ezt egy olyan szerepben levő ember mondja neki, és nem feltétlenül azért, mert egyetért. És ugye ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, főleg azért, hogyha valaki radikális olyan eszmékre próbálja tanítani a gyereket, ami egyébként később neki ártalmas lesz. Ebben nagyon sok minden belefér, tehát ez lehet akár szélső jobboldali náci propaganda, vagy lehet mondom ez a kritikai fajelmélet az amerikaiaknál, tehát hogy a fehérek olyan szinten elnyomták a feketéket, és a feketék azok igazából annak köszönhetik a saját helyzetüket, hogy a fehérek még mindig elnyomják őket. Tehát dióhéjban kb. Ez az amerikai kritikai fajelmélet. De ugye ezeket a dolgokat, ezeket nem lenne szabad az iskolában a gyerekekkel megtanítani, vagy nagyon-nagyon óvatosan kellene érinteni. bár nyilván azt tudja mindenki, pont mint az újságírásban, nincsenek semleges pozíciók, hanem mindenki valamiféle agendával, vagy valamilyen elfogultsággal hozza ezeket a dolgokat. És ugye elkezdték az aktivisták a nagyon jól bevált régi, abszolút amerikai alapértékeket képviselő kötelező olvasmányokat már kifogásolni. Tehát ha már a mi pornográf, gender, propagandista könyveink nem lehetnek benne a tantervben, akkor ne legyen benne. Igazából nem hoz példákat, hogy milyen könyveket kifogásoltak meg, csak a DeSantis, a kormányzó mondja a sajtótájékoztatón, hogy a klasszikusokat veszik ki főleg, vagy azokat támadják meg. És ugye hoztak egy másik törvényt, aminek az a lényege, hogy nem adhat be kifogást a tantervvel szemben olyan személy, akinek nincsen gyereke. Tehát ez nyilvánvaló, hogy úgy kell érteni, hogy aki nem nevel gyereket, tehát akinek van saját gyermeke, az tiszta sor, aki meg örökbefogadott vagy nevel gyermeket nevel, azok is nyilvánvaló, hogy beletartoznak azoknak a körébe, akik kifogást emelhetnek, de például egy 20 éves, kékhajú, piercinges genderaktivista az nem adhat be kifogást a törvény alapján innentől kezdve semmiféle könyvvel szemben. És ugye próbálják egyenesbe hozni ezeket a dolgokat, de nagyon is látszik, hogy mindent megtesznek azok az emberek, akik próbálják ezt a úgymond lázadást a rendszer ellen keresztül vinni, hogy minden olyan érték, ami több száz éven keresztül nagyon stabilan tartotta a társadalmat, az eltűnjön, és hogy innentől kezdve kijöjjön valami olyan új dolog, ami nem az, mint a régi. Tehát lényegében talán ennyi érv van mellette, mert az összes többi, amit látunk, az mind ellene szól. Tehát az, hogy hogyan hatnak ezek a gender témák a gyerekekre, hogyan módosítják lényegében a saját magukról alkotott képet, vagy akár ez a testképzavar, ami jön a Netflix, meg az Instagram bűvöletében, ahol mindenki gyönyörűséges, mindenki nagyon szép, tökéletes, mindenkinek nagyon cool minden, és akkor az ember elnéz a saját életére, és azt mondja, hogy hát én egy lúzer vagyok ezekhez képest. Tehát természetes, hogy a gyerek, aki ebben a korban, amikor ez már ugye terítékre kerül, mert nyilván minél később kerül terítékre, annál jobb, pontosan abban a labilis időszakban van, amikor egyáltalán semmi nem biztos a számára. Tehát ahol pont abban kell erősíteni, hogy te egy férfi vagy, te egy nő vagy, és hogy ez, ami most átmenetileg van a testeddel, ez például teljesen normális, és ez majd elmúlik, és akkor szépen majd beáll minden egy olyan rendbe, amiben aztán tudnak jönni a gyerekek, tud jönni a családalapítás, és akkor elmúlik majd ez a nagy összezavarodottság, ami a kamaszkort jellemzi, és akkor nem az van, hogy akkor a pszichiáterek meg a pszichológusok az iskolába ráerősítenek, hogy igen, hát bizonytalan vagy, biztos azért van, mert hogy a másik nemhez tartozol. Tehát ez én szerintem ilyen abszolút gonoszság. És ugye adva van egy politikus, aki abszolút nem tűri el, vagy nem akarja, hogy a gyerekek azok direktbe ki legyenek ennek téve, de hát az emberi találékonyság az megmutatja, hogy egy olyan törvényben is lehet kiskapukat találni, aminek a célja alapvetően pontosan az, hogy a gyerekeket védjék, tehát ezt is mindent lehet máshogy használni, mint ahogyan annak az eredeti rendeltetése volt, tehát ez az embernek a találékonysága sajnos a gonoszságban is ugyanúgy megjelenik. De minden esetre ugye elkezdtem böngészni a Daily Wire-t, hogy hát ha találok még valami olyat, ami ebben a témában érdekes lehet, és ugye azt láttam, hogy Ben Shapiro, aki ugye egy talán New Yorkban nevelkedett ortodox zsidó, most már Nashville-ben élnek, mert ugye nem tud, de bár nem kaliforniai, mert ugye Kaliforniából menekítették át a Daily Wire-t Nashville-be, Tennessee-be, ahol ugye Kaliforniában már szinte élhetetlen volt a számukra létezni, meg a céget egyáltalán nem lehetett már úgy irányítani a törvények miatt, és akkor elmentek egy konzervatív államba. De minden esetre ő egy ortodox vallásos zsidó, aki alapvetően nyilván amerikai irányból közelített meg eddig mindent. És akkor most hirtelen megjelennek olyan videók a Daily Wire-ön, hogy Ben Shapiro arról beszél, hogy Putyin milyen történelmi tévedéseket követett el, amikor azt magyarázza, hogy miért támadta meg Oroszország Ukrajnát, meg hogy Ukrajna valós történelme, és így tovább. Tehát úgy érzem egy kicsit, hogy kezdenek a baloldali meg a jobboldali megmondó emberek is céltévesztésbe kerülni,
Tehát az a lényeg, az ember mindig próbálja megtartani a talpa alatt a földet, és próbáljon meg szilárdan állni azon a meggyőződésen, ami egyébként elkezdte ezt az egészet, és ugye Ben Shapiro azért volt sikeres, meg azért lett 6 millió követője a YouTube-on, mert hogy hiteles volt, és ugye egy ilyen nagyon erős amerikai konzervativizmust képviselt, családpártiságot, azt, hogy minden egyes rassz az egyenlő, és hogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy megcsinálja a szerencséjét idézőjelbe, és ez a konzervatív jogilag, mert ugye jogász, nagyon-nagyon erősen megtámogatott látásmód, tehát ugye a törvényhez való hűség, meg az, hogy ebben az országban, már Amerikában egy jogrend van, ez meghozta számára azt a sikert, ami egyébként most már, hát, hogyha megnézzük, hogy mennyi a nézettsége, akkor azért erősen látszik, hogy abból is meglátszik, hogy mennyire sikeres, hogy mennyire tekeri le a YouTube, ugye. Az én csatornámat körülbelül ilyen 30%-osra lehet venni, tehát nagyjából egy ilyen 20-30%-ra lehet talán belülni ahhoz képest, ahány feliratkozón van, amennyien hallgatják a műsorokat. Na, önálló ez 3% vagy 2. Tehát a 6 millióhoz képest ilyen 200 ezres nézettségű videók vannak, ami azt mutatja, hogy ő aztán totálisan borzasztóan le van tekerve. Pedig alapvetően a látásmódja az nagyon sok mindenkivel rezonálna az Egyesült Államokban, de egyszerűen nem ajánlja ki a YouTube. És ugye valószínű most itt két megoldás lehet, hogy miért kap bele egy ilyen orosz témába, amiről nyilvánvalóan fogalma nincsen. Mert ugye még nekünk sincsen, tehát orosz történelmet mi tanultunk itt, meg oroszul is tanultunk, meg van kitettségünk az oroszoknak, de azért én nem állítanám, hogy én szakértője vagyok a kijevi rusznak, meg annak, hogy melyik nép az vajon mikor, hol, kinek az uralma alatt éppen minek tartotta magát, meg ugye az európai történelem, hogy Ukrajna hogyan jött létre, és így tovább. Tehát ezek a dolgok, ezek mind olyan témák, amikben az ember akár az egyetemi tanulmányokat is igénybe kell, hogy vegye, hogy mélyen tudjon véleményt nyilvánítani róla, vagy mélyen tudjon ebbe belemenni. És hát jön egy Ben Shapiro, aki hirtelen ilyen egyórás podcasteket készít arról, hogy hogyan téved Putyin a saját országa történelméről. Szóval szerintem itt van egy ilyen borzasztóan nagy céltévesztés. A másik meg az, hogy lehet, hogy ha elkezdi kritizálni Putyint, akkor kiengedik ebből a virtuális ketrecből, és akkor lehet, hogy lesz egy-két olyan videó, ami aztán tényleg hoz nézettséget, de hát sajnos ez nem így működik. Az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mit rak ki, ugyanúgy kezeli az algoritmus, valószínű, hogy vannak ilyen beállított limitek, amit nem lehet túllépni, és ha véletlenül valami kicsúszik, akkor utána a következő kettő az teljesen biztos, hogy ilyen nullára le lesz tekerve, tehát szépen kiegyenlítődnek ezek a dolgok, de nem téma, mert ez pontosan azt mutatja, hogy egyébként alapvetően, amit csinálunk, az jó. Viszont ez, hogy Putyinról, meg az orosz történelemről tart kis előadásokat, ez szerintem egy céltévesztett dolog. Viszont a másik oldalon meg a liberálisok között lehet megfigyelni olyan változásokat, ami kifejezetten pozitív, tehát van egy Bill Maher nevű talkshow műsorvezető, aki egyébként nem kifejezetten konzervatív, tehát nem konzervatív tartalmakkal futott be, viszont most már nagyon sokszor előfordul, hogy a konzervatívok bevágnak a műsoraikba az ő műsorából részleteket, és ugye az én férjem is rábukkant az X-en, pedig nem keressük alapvetően, meg én már hallottam másoknál, de pontosan azért, mert egyébként nagyon sok mindenben meg túl liberális, ezért nem kezdtük el követni. Viszont most arról beszélt az egyik ilyen bevágott videóban, talán az X-en, hogy a nagy cégek, amelyek a gyerekeink számára gyártanak tartalmat, tehát például a Nickelodeon, vagy a Disney, most már olyan embereket alkalmaznak, akik teljesen nyíltan pedofilok, és hogy rengeteg olyan videó van, ahol kicsit kiöregedett már a hollywoodi karrier felé kacsingató gyereksztárok elmondják, hogy hogyan tudták elkerülni, hogy ne legyen belőlük drogos, meg hogy milyen körülmények uralkodnak a gyereksztárok körül, tehát hogy ott azért elég rendesen megfordulnak a pedofilok, meg ugye valahol elítélnek egy pedofilt, aki mondjuk a szórakoztatóiparban dolgozik jó ideje, és volt most egy ilyen eset, hogy kijött a börtönből, és akkor a Disney felvette, hogy csináljon egy gyerekeknek szóló sorozatot. Tehát látszik, hogy vannak olyan alapvető értékek, amelyek még a liberálisok számára és sokak számára nem átléphetőek, mert az, hogy a gyerekekkel szemben, tehát egy olyan cég, mint a Disney, a gyerekekkel ezt megteszi, és úgy neveli át őket, hogy a gyerek az nyitottan nézi ezeket a sorozatokat, meg nyitottan nézi a rajzfilmeket, meg a különböző tini műsorokat, amiket készítenek, mert ugye az elején nem így indultak, és ebbe belecsempészik ezeket a gender témákat, és hát az, hogy pedofilok csinálják ezt, ez meg még gonoszabb, tehát hihetetlen undorító, hogy azok, akik a gyerekeink számára akarnak tartalmat gyártani, azok lényegében ilyen ragadozók. Tehát borzasztó állapotok uralkodnak, és látszik viszont a másik oldalon, hogy a Warner Brothers abba a franchise-ba tartozik például a Looney Tunes, meg a Harry Potter, meg a Shrek, tehát ott is vannak ilyen vidámparkok, mint ahogy vannak a Disneylandek is, ugyanilyen ilyen vidámparkok, ahol ezek a rajzfilm figurák megjelennek, vagy ezek a mesehősök, és úgy tűnik, hogy mivel nem nagyon van benne vókizmus, ezért nagyon-nagyon népszerűek is. És lassan ott tartunk, hogy ezek a vidámparkok, ezek sokkal nagyobb bevételt hoznak, mint amennyit a Disneyland franchise hoz a Disney számára, mert ugye már ezekben a parkokban is egyre inkább látható, hogy ez a genderizmus, ez nagyon-nagyon erősen jelen van, és ott, ahol viszont csak a mesehősökkel, meg a sztorikkal foglalkoznak, oda sokkal szívesebben mennek a családok is, úgy tűnik. És vagy legalábbis az eladási számok azok ezt mutatják, hogy a Warner Brothers-nak a vidámparkja is sokkal sikeresebbek, mint a Disney parkok, és hát ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy a Disney pont Floridában elveszített egy csomó olyan adókedvezményt, emiatt a wokizmus miatt, ami nagyon-nagyon hosszú ideig segített neki, hogy nagy profitot csináljon ezekben a vidámparkokban, de hát ugye ismerjük, mert én is nagyon sokat beszéltem már róla, hogy a floridai kormányzó és a Disney között szinte egy ilyen háború zajlik, és egy előre Ron DeSantis elnyerésre ebben a témában, de nagyon is látszik, hogy egyáltalán nem mindenki számára elfogadható az a wokizmus, amit ez a szélső baloldali irány képvisel az Egyesült Államokban, és amennyire Ben Shapiro talán céltévesztésben van az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan, lehet, hogy Bill Maher meg átkerül szépen lassan a konzervatív oldalra, hogyha továbbra is képviseli ezeket a gondolatmeneteket. Igyekszünk olyan témákat hozni, amelyek máshol talán kicsit máshogyan jelentkeznek, vagy egyáltalán nem jelennek meg, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezekkel kapcsolatban is gondolkodjunk, legyen véleményünk. Ezt minden mással kapcsolatban is el kell mondjam, hogy nem szabad semmit azonnal csak puszira elfogadni, hanem meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy lehet, hogy a másik oldala annak a dolognak az, ami igaz, és valaki megpróbál manipulálni bennünket a médiában, ami ugye nagyon-nagyon sokszor előfordul. És ezért, hogyha megtehetik, olvassanak külföldi sajtót is, nagyon sokféle igen jó külföldi sajtóorgánum elérhető, de ezeket is nyilván egy csípett sóval kell olvasgatni, mert ott is mindenkinek a saját világnézete az, ami iránt elfogult. De a Die Welt az engem nagyon sokszor pozitívan lep meg, és ez most is megtörtént. Ugye liberális újság, de azért alapvetően több esetben előfordult már, hogy feltesznek olyan kérdéseket, ami nekem is az agyamban motoszkál egy bizonyos témával kapcsolatban. És ugye rengeteget beszélek a bevándorlásról, mert szerintem ez is óriási probléma az Európai Unión belül. De a másik nagy probléma, hogy a politika ezeket a dolgokat kezeli, és főleg azokat a dolgokat, amelyek a bevándorlás következtében jönnek létre egy társadalomban. Ugye létezik a szalafizmusnak az irányzata az iszlámon belül, ezt talán a laikus számára úgy lehet a legjobban elmondani, hogy a legradikálisabb iszlám tanító rész, tehát például a szaudiak, egy nagy része a szaudi vezetők például szalafisták, ami azt jelenti, hogy az iszlámnak a radikálisabb ágát támogatják, és azt, hogy ezt mindenhol oktassák. Szóval a szalafizmus és a vahabizmus, ami ugye nagyon szorosan összefonódik, talán így találkozik össze Szaúd-Arábiában, bár a vahabiták nem feltétlenül mind szalafisták, és a szalafisták sem mind vahabiták, de az a lényeg, hogy a szalafisták azok ilyen ultrakonzervatív és igen-igen radikális ágát képviselik az iszlámnak. Nem megyek most bele a teológiai jogfejtésbe, de az a lényeg, hogy ez egy kifejezetten nagyon-nagyon erősen konzervatív irány az iszlámon belül,
és ennek megfelelően nagyon-nagyon gyorsan radikalizálja is azokat, akik hallgatják, és nagyon-nagyon veszélyes. A németek ennek tudatában vannak, hogy nem egy olyan prédikátor működik Németországban a különböző mecsetekben, aki ezt az irányzatot követi, és van egy olyan, aki kifejezetten egy ilyen média prédikátor, aki szalafista, őt úgy hívják, hogy Pierre Vogel, és olyan módszerekhez folyamodnak a szalafisták, például, hogy ilyen flyereket, tehát ilyen kis lapokat nyomtatnak, amelyen QR-kódok vannak, tehát van rajta valami teljesen ártalmatlan üzenet, ami bevonza a fiatalokat, valami jó kis képpel, vagy van, tehát szóval egy nagyon vonzó kis lapocska, és akkor az ember rámegy a QR-kódra, akkor egy olyan weboldalon találja magát, ahol azonnal kőkemény iszlám tanítás van a saria törvényről, meg arról, hogy a nők hogyan alacsonyabb rendűek, mint a férfiak, meg ugye, hogy az, aki lop, annak le kell vágni a kezét. Tehát nagyon-nagyon komoly, radikális tanításokat propagálnak ezek az emberek. És ugye addig a pontig, amíg a németek tisztában voltak azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, addig nem is volt semmi gond, vagy hát legalábbis kevesebb. Ugye láttuk azt is, akik figyelik a német politikát, meg úgy, hogy hogyan történnek ugye a bevándorlással kapcsolatban különböző dolgok, lehetett látni, hogy amikor ugye az iszlám állam megerősödött, akkor rengeteg német fiatal csatlakozott hozzá. Tehát ez is egy abszolút nagy probléma volt Németországban, hogy betértek a radikális iszlámba fiatalok, meg fiatal lányok kimentek, hogy ilyen szabadságharcos vagy dzsihádista harcosnak a felesége legyenek, és ugye szülték a gyerekeket, aztán rájöttek, hogy ez nem annyira fenékig tejfel, tehát nem olyan az élet, mint Németországban, és akkor a német államnak a költségén kellett őket kimenekíteni, meg hazahozni. Tehát ez is mind ennek a, vagy hát hasonló radikális gondolatoknak a hatása. És ugye, hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki a német társadalom, ugye a férfiak teljesen el vannak bagatelizálva, abszolút teljesen céltévesztett az egész, tehát a nők azok beálltak egy olyan pozícióba a férfiak által uralt világban, ahova nem feltétlenül mindenki való, és ezzel a férfiak ugyancsak elbizonytalanodtak. Tehát azok a szerepek, amelyek a társadalom alapját képezték nagyon hosszú ideig, azok teljesen elmaszatolódtak, meg egybefolytak, és nincsen már az a nagyon stabil állapot ebben, vagy ez a nagyon stabil nézőpont, hogy a nő az nő, és annak elsősorban az a feladata, hogy a családot egyben tartsa, hogy gondoskodjon a családjáról, hogy nevelje a gyerekeket, gyerekeket vállaljon főleg, és nem kell feltétlenül túlszárnyalja a férjét semmiben, hanem egyszerűen támogatni kell. A férfi az pedig vezető, ő viszi a súlyát a nagy döntéseknek, amit ugye azért együtt hoznak meg a nővel, de ettől függetlenül mégis a férfi az, aki ezeket a hátán cipeli, ő gondoskodik anyagilag az egész családról, és hát régen, ugye sok száz évig ez egy működőképes felállás volt, viszont ugye a feminizmussal mindenki elbizonytalanodott a saját szerepét, meg a saját feladatait illetően, és ugye azt látják a fiatalok, hogy van egy csomó olyan férfi, aki keresi magát, meg még 30-40 éves korában is teljesen infantilis, és akkor a kedvteléseivel, szórakozással foglalkozik, meg vannak a nagyon kemény, iszonyatosan durván erős nők, akik meg ezt így, még így rá is játszanak sokszor. Meg nyilván van egy nagy rakás olyan ember, aki meg teljesen normálisan áll ehhez hozzá, de ugye ami a filmekből lejön, tehát, hogyha például az ember csak mondjuk egy Star Trek sorozatot megnéz, ott is a nők azok, akik minden problémára megtalálják a megoldást. A férfiak azok végül is vezetnek, de alapvetően mindig a nő az, aki kimenti őket a problémából, vagy mondjuk a gyerekeknek már nagyon régóta tanítják, hogy a férfi az egy lúzer, tehát csak a Peppa malacra, hogyha gondolunk, ott például az apuka az egy ilyen kéztördelő, egyik lábáról a másikra álló ilyen semmi, és természetesen anyuka mindig meghozza a fontos döntéseket, tehát nem is csoda, hogy van egy ilyen óriási bizonytalanság a társadalomban, és akkor megjelenik egy iszlám, ahol nagyon-nagyon komolyan le vannak fektetve a határvonalak, tudjuk, hogy ki a férfi, tudjuk, hogy ki a nő, tudjuk, hogy melyiknek mi a feladata, tudjuk, kinek van alárendelve, most én ezt nem mondom, hogy ez jó, mert a férfi és a nő egyenrangú, csak más feladata van. az iszlámban nem egyenrangú, de ettől függetlenül egy olyan társadalomban, ahol minden képlékeny, meg semmiféle korlát nincsen, mindenki azt csinál, amit akar, egy ilyen nagyon-nagyon szigorú szabályrendszer vonzó is tud lenni, mert nagyon-nagyon sok fiatal borzasztóan bizonytalan. Annak ellenére, hogy előadják a nagy vagánycsávót, nem feltétlenül azok. És ugye van ez a, tehát ez például a titka a Hizb ut-Tahrírnak is, a Nagy-Britanniában a legdinamikusabban fejlődő vallási irányzat, ugye már nagyon régóta, tehát óriási tömegeket mozgat meg, és nem tud alternatívát adni helyette a teljesen kiüresedett európai vallás, tehát nem tudnak a történelmi egyházak ezzel szemben alternatívát adni, mert ők is azzal vannak elfoglalva, hogy vajon meg lehet áldani a melegeket, vagy nem lehet megáldani. Tehát az a helyzet, hogy természetes módon ugye vonzó egy ilyen, főleg a fiúk számára egy ilyen nagyon férfias, nagyon karakán vallás, és én ezzel most nem értékítéletet mondok, tehát nem azt mondom, hogy ez jó, hanem azt mondom, hogy egy teljesen elbizonytalanodott, gyökértelen, korlátok nélküli világban egy ilyen rendszer hihetetlenül vonzó tud lenni egy bizonytalan gyerek számára. Amit egyébként a családban kellene, hogy megtaláljon, de ugye a családban is a apuka, anyuka egymással küzdenek, hogy akkor vajon kinek mi a feladata. És ugye az a hír, ami miatt én ezt elkezdtem fejtegetni, az az, hogy a németek a politikában bagatelizálják ennek a szalafista irányzatnak a létét, meg a súlyosságát, a veszélyességét, és ezért született ez a cikk például a Die Weltben, ahol a szerző erre hívja fel a figyelmet, hogy Nancy Faeser, akiről már beszéltem itt többször, aki belügyminiszter ugyan, de nem nagyon érti, hogy hogyan létezik, hogy késeléses merényletek történnek az országában. Tehát látszik, hogy egy ilyen elefántcsontoronyból különböző megkapott információkon keresztül realizálódik nála, hogy mi történik az országban, tehát saját tapasztalata az nagyon-nagyon kevés van erről, legalábbis a megnyilvánulásaiból ez látszik, hogy nincs kitéve annak, hogy mondjuk Berlinbe metrózzon este. És Nancy Faeser ugye több esetben azt nyilatkozta, vagy úgy nyilvánult meg nyilvánosság előtt, hogy a szélső jobboldali eszme az ezerszer sokkal veszélyesebb, mint a szalafizmus. És ugye én ezt úgy tudom interpretálni, hogy a szélső jobboldali eszme az jelen pillanatban a választási kampány elején, meg ugye hát nyilván már zajlik a választási kampány, jövőre ugye Bundestag választás lesz Németországban, a szélső jobboldal az nem az NDP, tehát a Nemzeti Szocialista Néppártnak az egyenes utódja, mert az NDP-be van tiltva. Tehát ők nem tudnak semmilyen választáson elindulni, nem is aktívak túlságosan, vagy legalábbis nem a saját nevük alatt. A szélsőségesség az most az AfD-vel egyenlő Németországban. Az Alternativa für Deutschland van úgy beállítva, mintha ők lennének az abszolút szélső jobboldaliak, és nyilvánvaló, hogy vannak olyan tulajdonságaik, amelyek jogossá tesznek bizonyos kritikát, de ez, amit mond Faeser, hogy a szalafizmus, ami elviszi a gyerekeiket harcolni Szíriába az iszlám államnak a zászlaja alatt, az nem annyira veszélyes, mint az AfD, aki ugye megnyerheti a választásokat. És ebből látszik, hogy ez a jelenlegi politikai berendezkedés Németországban egyáltalán nem az embereknek a jólétére meg a biztonságára koncentrál, hanem arra, hogy hogyan tudja megtartani a hatalmat. Az AfD jelen pillanatban igen veszélyes a többi politikai pártra, és pontosan azért, mert amit mond, a problémáknak a megfogalmazása, meg a megoldási javaslatok, azok rezonálnak a néplélekkel, akik már dögfáradtak abban, hogy Ukrajnát kell támogatni mindenek felett, meg agyament környezetvédelmi beruházásokat kell végrehajtani olyan pénzből, amiük nincsen, tehát ami miatt el fognak adósodni, azért, mert valakinek van egy ötlete, ami majd 3 év múlva, amikor bebizonyosodik, hogy az egész teljesen idiotizmus volt, majd visszacsinálják. Tehát az emberek nyilván egy bizonyos szintig tűrnek, attól függően nyilvánvaló, hogy hol vannak, meg milyen a kultúra. A németek nem nagyon lázonganak, de attól függetlenül dögfáradtak ettől az egésztől. És az AfD pedig alternatívát, ahogy a nevében is benne van, alternatívát akar nyújtani ezzel szemben. Viszont a többi párt nyilván, mivel rezonál az emberekkel, hirtelen pánikrohamuk közepette szélső jobboldalinak próbálják minősíteni, és megpróbálják betiltani. Csak ugye annak is vannak objektív kritériumai, hogy hogyan lehet valamilyen pártot betiltatni Németországban, és az AfD jelen pillanatban még nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, magyarul nem lehet betiltani. Viszont lehet, hogy az lesz a vége, hogy nyernek, az AfD megnyeri a választást, de lényegében nem fog tudni kormányt alakítani, mert hogy nem akar vele koalícióra lépni senki. És akkor majd lesz egy ilyen totál színes koalíció, ahol nem három párt lesz, hanem öt, mert hogyha mondjuk, mit tudom én, 40%-ot nyer az AfD, akkor a maradék 60-on osztoznak a többiek, és akkor ahhoz, hogy többségbe legyenek, mindenkinek mindenkivel koalícióra kell lépni. CDU, CSU, meg az SPD, meg a zöldek, meg a Die Linke, és akkor meglátjuk majd, hogy ebben lesz-e bármiféle siker, de az egyértelmű, hogy nem fog tudni jól kormányozni egy ilyen formáció, pontosan azért, mert hogy már most is látszik, hogy csak veszekednek egymással, és csak egyetlen egy ügy van, ami mentén össze lehet őket kovácsolni, hogyha ki kell iktatni az AfD-t. Ebben az egy esetben tudnak összefogni. Minden más esetben óriási viták vannak, meg egyet nem értés, és mindenki magának akarja a hatalmat teljesen érthető módon. Szóval az, hogy elbagatelizáljuk a szalafizmust, és arról beszélünk, hogy egyre csökken a létszámuk a radikálisoknak, és hogy kezd visszaszorulni, ez egy vágyálom. Főleg azért, mert hogy egyre nagyobb létszámú menekült, vagy hát bevándorló kolónia létesül Németországban, és ugye ezek az eszmék, ezek egy olyan helyzetben, amikor megérkezik valaki egy hosszú út után, az összes pénzét elvették az embercsempészek, egy jobb élet reményében megérkezik, mindenfélét megígértek neki, és akkor természetesen nem kapja meg, mert hogy a valóság az mindig más, mint amit ezeknek az embereknek mondanak, és akkor ugye tiszta ideg, hogy nem az van, amit akart, meg nem az van, amiért fizetett, és akkor azok, akik itt vannak, azok bűnhődnek. Ez a düh pedig olyan táptalajt tud adni egy ilyen radikális eszmének, ami borzasztóan veszélyes. De nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy nehogy már az AfD nyerjen, és hogyha a kettő közötti összehasonlítást meg kell nézni, hát természetes, hogy az AfD az veszélyesebb, mint a szalafizmus. Veszélyesebb arra, hogy megőrzik-e a politikai vezető pozíciójukat ezek az emberek, akik ezt az összehasonlítást megteszik. A szalafizmus nem akarja megdönteni a politikát, a szalafizmus alulról teljes egészében át akarja venni minden fölött a hatalmat, de az még nagyon messze van. Még nincsenek olyan sokan, mint például Svédországban, ahol már igenis van politikai szerepvállalás, és meg is mondják, hogy most már nincsen szükségük a baloldalra. Meg hát a bevándorlók azok szavazóbázist jelentenek a baloldal számára, mindaddig mondom, mint Svédországban, amíg a saját pártjuk meg nem alakul, és nincsen elég kritikus tömeg ahhoz, hogy már legyen saját szavazóbázisuk. Tehát nagyon veszélyes játékot űznek a német politikusok, és szerintem ezen is érdemes elgondolkodni, hogy mi is a célja például az Európai Uniós vezetésnek, mi a célja a németországi, a francia kormányzatnak, mit akarnak csinálni, mert hogyha belegondolunk, akkor az ember totálisan leveri a víz, hogy egyrészt háborúpártiak, másrészt pedig egyáltalán nem az embereknek a jóléte, meg a gazdasági fellendülés a cél, hanem minél nagyobb káosz és a hatalom mindenek fölötti megtartása. Ne legyenek illúzióink. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó még a hétből, ami hátra van, és ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót a viszonthallásra.